Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunk vendége Hegyi Johanna kolozsvári kiképző pszichoterapeuta, szupervizor, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk. A szimbólum a legáltalánosabb értelemben vett jel, amelyhez egy bizonyos jelentés kapcsolódik. Kulcsfogalom az antropológiában és a pszichoanalízisben is. Jung szerint az emberi psziché legmélyebb rétegében vannak az olyan ősi képzetek, amelyeket az emberi tapasztalat formált évezredek alatt. Ezeket az ősi szimbólumokat nevezik archetípusoknak. Ezek képek és érzelmek egyszerre, pszichikus energiát alkotnak együttesen. Olvashatjuk Prágai Bernadett Rítusok és szimbólumok a mindennapokban című tanulmányában. A szimbólumterápia relaxációs alapgyakorlatokra építve, megváltozott tudatállapotot létrehozva, sajátos belső képek segítségével tárja fel a mély lelki tartalmakat. A belső képekkel történő munka teszi lehetővé az egyén számára a probléma pontosabb megértését, megfelelő megoldását és eredményeinek, hatásainak integrálását, ezzel pedig egy új lelki egyensúly létrehozását. Így érhető el, hogy a probléma akadály helyett a személyiség fejlődését, a növekedést és a kiteljesedést szolgálja az egyén számára. A mai fél órában kiderítjük, hogy mi a szimbólumok szerepe a pszichoterápiában, és milyen módon segítenek eligazodni a hétköznapi valóságban. Milyen látásmódot kíván a jelképes értelem megfejtése. De mindezek előtt bemutatkozik vendégünk Hegyi Johanna, aki elsősorban a munkájáról szól. Tartsanak velünk!
Főként pszichoterápiás munkát végzek, illetve tanítom is ezt a módszert, amit én is tanultam, és nagyon sok áldását tapasztaltam az évek folyamán. 1988-ban kezdte el Szőnyi Magda velünk egy kis csoporttal, aztán folytattuk 90 után, és akkor úgy fokozatosan belerázottunk néhányan ebbe a módszerbe, folyamatosan dolgozunk vele. Tehát a pszichológusi kamarában van a különböző akkreditált képzések, mivel a pszichoterápia elég hosszú ideig tart, és az egyetemek csak egy bizonyos részét vállalhatják fel ennek, nagyon sok gyakorlat és szupervíziós tevékenység tartozik hozzá, ezért inkább ilyen kisebb szakmai egyesületek végzik. Itt például a relaxációs van, pszichodráma is, nagyon sokféle van, transpersonális, jungiánus is van külön. Általában 4 év. 4 év, de már másfél-két év után ez attól függ, hogy halad a munka. Kapnak egy olyan tanúsítványt a résztvevők, hogy szupervízió alatt végezhetik a pszichoterápiás munkát. Mivel ez nagyon struktúrált, az elején rendszeres, legalább 2 hetenként 4-6 óra. Úgy megy, de hát ugye a pszichológusi kamara meghatározta, hogy minimum 200 óra saját élményre van szükség, akkor tudom én hány óra szupervíziós és nagyon sok óra elmélet. Tehát ez körülbelül így.
A szimbólumterápia a pszichoterápiának egy része, egy szelete. Milyen kapcsolatban állnak egymással?
Van néhány sajátossága a pszichoterápiának, amelyet minden pszichoterápiás módszer alkalmaz. Tehát így ennyiben beszélhetünk pszichoterápiáról. De tulajdonképpen a gyakorlatban nem így néz ki a pszichoterápia, hanem különböző pszichoterápiák vannak, különböző iskolák, különböző szempontból közelítik meg az emberi személyiséget, a tüneteket, azokkal való munkát, ebben különböznek, illetve hogy milyen személyiség elméleti alapvetésből indulnak ki, és mi az elképzelésük a betegségről és az egészségről, ebben különböznek a különböző pszichoterápiás iskolák. Tehát általában pszichoterápiáról nem is nagyon tudunk beszélni, hanem vannak mindenféle módszerek, pszichodráma, kognitív terápia, hipnoterápia, különböző meditációs technikák, illetve a mi módszerünknek ugye az a neve, hogy szimbólumterápiás pszichoterápia, viszont szinte mindenik pszichoterápiás irányzat foglalkozik a szimbólumokkal valamilyen formában.
Mit gondol, hogy az ember miért hozta létre, vagy miért próbál kommunikálni a szimbólumokon keresztül?
Hogyha szabad lesz, inkább azzal kezdeném, hogy hogyan értelmezzük mi a szimbólumot a módszerünkben. Tehát mi főként nem főnévnek, hanem igének tekintjük, műveletnek tekintjük. Hogyha nézzük a szó eredetét, ugye szüm, volány, egybe és dob, egybevet. Ez az eredeti jelentése a görög eredetiben, ami azt jelentette, hogy valakik, akik elváltak, vagy volt valami közös dolguk, de nem találkoztak hosszú ideig, akkor akár egy kerámia darabot ketté törtek, vagy egyből darabot elvágtak, és ki kivitte a maga részét, és amikor hosszú idő eltelt, a felismerés úgy jött létre, hogy ezt a két darabot összeillesztették. Tehát egy műveletre utal. Amikor szimbólumokról beszélünk, akkor valamilyen féle műveletről beszélünk. Nem is akármilyen művelet, hanem az egybevetés. Hogy mi, mivel, hogyan illeszkedik. Mint a puzzle darabjai. Ebből a szempontból úgy tűnik, hogy az embernek szüksége van, hogy valahogy egységbe hozza saját magát és a saját feladatait a világban, és ez egy, azt mondhatnám, hogy az emberiség alapvető igénye, hogy harmóniába legyen. Egyrészt ez, másrészt pedig, ugye beszélünk az intuitív gondolkodásról és a racionális gondolkodásról, nagyon sok olyan jelenség van körülöttünk, ami racionális, ugye amelyik sorba lak, következtetés, tehát szillogizmusokban gondolkozik, nem oldható meg, hanem inkább az analógiákban. Mi minek felel meg? Mi mivel talál? És így ebben az értelemben, nem beszélve arról, hogy a szimbólumoknak mindig van egy érzelmi töltete. Még akkor is, hogyha nem is értjük az üzenetét, tehát nem értjük, de érezzük, ugye, ha ránézünk.
Tehát nem tudjuk megfogalmazni, de hogy
nem,
beépül.
És mindig van egy olyan része a szimbólumnak, amit nem tudunk belőle megfogalmazni, de az az érzelmek. Tehát mindig van egy mag, amit érzünk, tudjuk, hogy miről van szó, nem tudjuk szóban. Éppen ezért a képek fejezik ki jobban, illetve a képes beszéd. Ugye, mert egész más, hogyha például azt mondom, hogy kézzel fogható. Tehát egészen konkrétan kifejezem, de nem csak annyit fejezem ki, hanem hű, tényleg milyen jó kifejezés, hogy amit kézzel fogható, vagy valami kézenfekvő. Ugye egy konkrét testrész, tehát valamelyik testrészsel, valamit kifejezek, de sokkal többet fejezek ki, mint az, hogy értem, hogy helyén való, hogy igaz. Kéznél van, kézzel fogható.
Natura Stúdió vendége Hegyi Johanna kiképző pszichoterapeuta, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk.
Szilágyi N. Sándor, aki nem csak nyelvész, hanem nagyon behatóan foglalkozik a szimbólumokkal. A Kolozsváron tartott nyílt előadásain részletesen kifejtette, hogy az embernek kétféle megismerő rendszere van, az intuitív megismerő rendszer, tehát egy egész rendszerről van szó, és a racionális, a gondolati megismerő rendszer. És az intuitív megismeréshez tartozik a szimbólum. Szimbólum, mitológia, ritus. És a pszichológia, és különösen a mélylélektan aztán végképp kimutatta, hogy de nem csak, hanem a különböző pszichoterápiás nagymesterek tanulmányaikban sokkal többet foglalkoznak ezekkel a szimbólumokkal, hogy az intuitív rendszerünk az, amelyiket, hogyha műveljük, akkor az hozza számunkra a lelki gyógyulást. Nem a racionális, vagy a gondolkodás. Gondolati szinten senki nem gyógyult még meg.
Mi számít még szimbólumnak? Beszéltünk arról, hogy a szavak.
Most csak arra térek ki, ahogy mi dolgozunk a pszichoterápiában. Tehát bármi szimbólummá válhat. Egy testérzet, egy tünet, hogyha elvégzem én azokat a megfeleltetési műveleteket, amivel eljuthatunk ahhoz a többlet tudáshoz, amit a szimbólum képvisel. Tehát a módszerről annyit mondanék el még, hogy olyan is van, hogy valamilyen alapvető szimbólumnak a megidézésével foglalkozunk, de bármit, amit átélünk egy gyakorlatban, egy meditatív vagy relaxációs gyakorlatban, amiket ott átélünk, és utána az a hozzáfűzött asszociációk, azok már szimbólumértékűek. Tehát akkor már maga az átélés, vagy egy belső kép szimbólumértéket kap.
Hogyan ismerhető fel a szimbólumok mélyén rejlő ismerete, a többlet ismeret?
Mivel mi egy személyes térben dolgozunk, ezért a belső képekhez és a belső átélésekhez kapcsolt asszociációk, de több szinten dolgozunk. Tehát az átélés, annak a leírása, a szó szerinti leírása, és a hozzáfűzött asszociációk, illetve esetleg, ha szükséges, hozzáfűzni reflektív kérdéseket, amik segítik ennek a kibontását, és vannak személyes szimbólumok is. És ezért mi nagyon óvatosak vagyunk, ami a szimbólumok értelmezését, bár nagyon hasznosak a különböző kultúrák szimbólum értelmezései, és azt mi is behatóan tanulmányozzuk, de ezek csak ilyen fogódzók. Mert az, hogy egész konkrétan valakinek az ő életében mit jelent, adott esetben egy akár lehet általánosabb érvényű szimbólum, tehát önmagában a szimbólum akkor válik szimbólumá, hogyha azok a megfeleltetési műveleteket végrehajtjuk, akkor kap jelentést. Viszont ismeretes, hogy például egy festmény, vagy egy templom maga, a látványa, a benne levés, a körbejárása önmagában is hat ránk, tehát nem kell mindig olyan nagyon tudatos legyen, mert úgy is hat ránk, de persze, hogyha még tudjuk, hogy hogyan és mik azok az elemek, nyilván, hogy az
sokszorozódik.
Persze, meg sokszorozódik, így igaz.
A szimbólum kulcsfogalomnak számít az antropológiában. A pszichoterápiában mi a szerepe?
Kezdjük onnan, hogy egy kép. Aztán, hogy az egy testi kép, mint testérzés, azt is képnek tekintjük, tehát sokkal általánosabban használjuk ezt a kép kifejezést. A képbe egyszerre van benne mind a racionális, mind az emocionális rész is. Tehát nem csak a racionális részünkre hat, hanem megszólít, inkább a megszólítottság. Talán erre hegyezném ki a hangsúlyt, hogy valahogy megszólít, mert például előfordul, hogy valaki a saját maga átélt belső képével, vagy egy álombeli élménnyel valami megragadta. Tehát nagyon fontosnak tartja, hogy megossza. Sokszor meséljük az álmunkat, és mivel ezek képek, sokkal több minden benne van, mint hogyha csak egy szöveg lenne. Tehát ez az elevenség mindig benne van a szimbólumban. És ezért tudunk vele dolgozni, hogy itt és most. Tehát a pszichoterápia akkor nevezhető pszichoterápiának, hogyha benne van ez az elevenség, hogy minden együtt van, és az a rész hangsúlyozódik ki, amivel éppen a páciens foglalkozni akar.
A stúdió vendége Hegyi Johanna kiképző pszichoterapeuta, a Romániai Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, akivel a szimbólumterápiáról beszélgetünk. Működik, vagy hogyan hat egy szimbólum?
Nagyon sok kiüresedett szimbólum van, amiből hiányzik az elevenség. Elveszett. Hát, akár vehetjük a holdat is. Persze az utóbbi évtizedekben már mindenki mindenfélevel foglalkozik. Az asztrológia ma már nem olyan nagy bűn, ha valaki ezzel foglalkozik. Hogyha veszük ezt a vonalat, hogy a különböző kultúrákban hogyan használták, önmaguk meghatározására, tehát hogyan használta az ember ugye a holdat is, egy csomó minden van hozzá. Fűzött rengeteg tudás gyűlt fel évezredek során, de nem csak az, hanem hát közvetlenül hat, hát vegyük egyszer, konkrétizáljuk, konkrétan. Amikor holdtöltel van, sokan nem alusznak. Hat, bizony hat. Amikor ilyen a hold, akkor mások vagyunk. Hát mi is vízből vagyunk, ugyanúgy hat ránk a hold, mint az árapály jelensége, ugyanúgy szervezetünk nagy része víz, ezért a víz szervezetünk is reagál a holdnak a különböző fázisaira. Tehát mindig konkrét dolgokból kiindulunk, tehát hat. Így hat, például a hold. De vehetnénk bármit. De mondjuk a hold van a legközelebb az égi testek közül, ezért nagyon közvetlenül átélhetjük a hatását.
Hogyha egy virágszimbólumról beszélünk, ott van a tulipán.
Hát a tulipán az. Nagyon sokféle megközelítés van, ami nekem szimpatikus, és nagy szeretettel olvastam Kabai Lizetnek a tanulmányait a tulipánról. És ő azt mondja, ugye hát ez ismert azért a népművészeti kutatásokban, hogy korábbi periódusokban a különböző állatszimbólumok nagy gazdagsággal voltak benne a népművészeti termékekben, vagy népművészeti, nem mondanám, alkotás, mert akkor elvisz arra, hogy valami nagy alkotásról van szó. És hogy elnövényesültek az állati szimbólumok, Kabai Lizet ezt a gondolatot fejti ki több helyen is, hogy az eredete talán, tehát ő szerinte az eredete a tűzábrázolás lenne. Ilyen asszociációkban, hogy vill, villám, villámlás, tűz, és akkor nagyon sok bizonyítékot hoz arra, hogy a villa, villám analógiára, és hogy ebből lett a tulipán, ugye az a három ága, olyan, mint a villa-villám. Ez az egyik szál. A másik szála a tulipán értelmezésnek az, hogy szarvpár, mint szarvpár, ez a mesében sok helyen így megfelel, és hogy ennek a növényesült ábrázolás módja, és mindaz, ami ezzel összefügg, ugye a szarv magasabb szellemiséggel való kapcsolatot üzen, a villa, villám, villámlás, fény, ugye a tudatosodás, az ismeret, a többletismeret, de nem csak, hanem még benne van a tűz is. Tehát én ezt a változatot ismerem. Mi éppen ettől óvakodunk, ettől a fajta értelmezéstől, hogy ha víz, az anya, ha tűz, férfi, ha tulipán, az női. Igen, valóban a virágot azt a nőiséggel hozzá kapcsolatban nagyon sok helyen, de van egy másik fajta gondolkodás, hogy virág, világ, hogy benne van az egész világ minden virágban, és hogy most az, hogy valaki kedveli a tulipánt, attól jobb nő, vagy szereti a nőket, vagy férfi, vagy ez azért nem, ez azért így sehogy se állja. Tény, hogy sok helyen megtalálható a tulipán, és nem ártana időnként még a népművészeket is megkérdezni, hogy ők miért faragnak netán tulipánt ide-oda, vagy rajzolnak, vagy varnak. Tehát ez a közvetlen értelmezés, mert ez nem visz tovább. Tehát nagyon leszűkíti az értelmezési lehetőséget, hogyha egy dologra, vagy egy képre egyfajta értelmezést alkalmazunk.
Milyen módon segít a szimbólum eligazodni a saját világunkban, vagy a hétköznapi valóságban?
Tehát, hogyha megfelelésekről beszélünk, akkor minél több dolgot összehozunk, és érvényes is, amit összehozunk, mert azért ez is fontos, de hogy ez így lépésről lépésre bomlik ki általában, a személyes szimbólum is, és ezek az általánosan ismert szimbólumok is. Na most, hogyha én ezt a többletjelentést mindenhez hozzárendelem, bármit csinálok, attól nem vagyok több. Én magam, tehát a lelkem több, a megoldásaim, hiszen ezek képi megoldások, amire képesek vagyunk, és képesek lehetünk. És olyan fajta megfeleléseket is tudunk végezni, hogy jó, hogy valakinek sokat kell takarítania, de hogyha hozzárendeli azt a gondolatot, hát így takarítom én a lelkemet is, vagy bármit, amit elfogyasztunk. Ugye ettől volt harmonikusabb a régi korok embere, mert számára semmi nem létezett, aminek nem volt meg a többlet jelentése, és tehát így határozta meg önmagát. De ez annyira benne volt a mindennapokban, hogy így bármilyen tevékenység megszentelődött, minden tevékenység szakrális is egyúttal. Sőt, fordítva, hogy először szakrális, és én azzal, hogy ugyanazt a tevékenységet végigcsinálom, részese vagyok annak a nagy szakrális gondolatkörnek. És ez adja azt a belső biztonságot, hogy értelme van az életemnek. Na most itt van a másik, az értelmet adni. Hát kérem, annyi minden történik az életünkben, én itt most a személyes sorsra gondolok, de hogyha én megtalálom annak az értelmét, hogy hogyan függtek össze az életem eseményei, és annak mi értelme volt, attól én biztos, hogy a hétköznapokban is jobban működök. Mert akkor én egy értelmes lénynek tekintem magam, nem a sors különböző csapásainak kitett, hánykolódó hajó vagyok. Hát itt elsősorban Eliadinak a kutatásaira hivatkoznék, a Szent és a Profán című könyvében, de több helyen is leírja, hogy úgy kap értelmet az archaikus ember számára cselekedet, például egy hódítás, hogyha valamelyik nagy hősnek az életéhez tudja kötni. Tehát, hogy köti valamilyen mitológiai személyhez. És nem úgy, ahogy mi ma csináljuk, hogy azonosulunk, hogy hát igen, ez ahhoz hasonló, mint, és mondjuk hasonló, nem, az archaikus ember, hogy ez az. Tehát ő megjeleníti konkrétan a mitológiai hős történetét. Én nem tudom, hogy érezhető a különbség, hogy mi maximum azonosulok, és igen, hát igen, Főnix madár, hát igen, álmodtam valami, és hát nem te vagy, ha az álmod megmutatta? Ne, hát nem, hát én nem. Ugye, ma így szoktunk reagálni erre.
Milyen hozzáállást kíván részünkről a szimbólumok megfejtése? Ezzel a kérdéssel folytatjuk adásunkat jövő szerdán a második részben. Most ugyanis műsoridőnkre tekintettel megszakítjuk beszélgetésünket Hegyi Johanna relaxációs és szimbólumterapeutával. A téma jövő heti folytatásában meghívottunk elárulja, hogy hogyan tudatosíthatók a belső képeink. A szimbólumok racionális vagy intuitív módon értelmezhetőek. Képesnek lenni, képtelennek lenni. Milyen jelentéstöblet bújik meg ezen szavak mögött? De annak is utána járunk, hogy számít-e milyen szimbólumokat viselünk ruháinkon. Tartsanak velünk jövő szerdán is! Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Szabó Csaba és az Akkord Quartet zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!